Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok most meg Istenünk szavát, amint a szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének 6. fejezetéből, az első verstől a 13. versig a következőképpen. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemei. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van védve. Vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt. Menj, és mondd meg ennek a népnek. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt, míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házak elhagyatottá nem lesznek, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az ember, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új hajtásai. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Nagy figyelmeztetés van számunkra abban, hogy tudhatjuk Istenről azt, hogy az egy igaz Isten, a Szent Háromság Isten. Atya, Fiú, Szentlélek, három személyű, de mégis egy Isten. És mi ebben a figyelmeztetés számunkra? Hát az, hogy ne számítsunk arra itt a földi életünk során, hogy valaha is meg fogjuk érteni teljesen Isten dolgait. Hogyha még ezt a hitünknek az egyik legalapvetőbb igazságát sem vagyunk képesek, az értelmünkkel teljesen felfogni, megragadni. Egy Isten, három személy. És ma talán minden eddigénél nagyobb a veszélye annak, hogy csak azt fogadjuk el Istentől, amit képesek vagyunk megérteni, meg tudunk ragadni az értelmünkkel. És amit nem értünk, vagy amivel nem értünk egyet, amit Isten mond nekünk, akkor nagyon könnyen azt mondjuk, hogy az nekünk nem is kell, vagy azzal szembe helyezkedünk, ugye Istennel magával. A mai igényben hát legalább egy érthetetlen dologról olvasunk, hogy miért is küldi el Ézsaiást Istent arra, hogy a szolgálata révén az emberek ne megtérjenek, hanem még mélyebbre süllyedjenek a bűnben, hogy megkeményedjen a szívük, hogy végül aztán ne is térhessenek meg, és ne is menekülhessenek meg Isten ítélete elől. Ugye ezt a feladatot kapta Ézsaiás Istentől. Menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Ezt az isteni parancsot olvasva azonnal egy zsigeri tiltakozás lesz bennünk, hogy itt valami nem stimmel, hogy ezt nem parancsolhatja egy szerető és kegyelmes Isten. Hogy lehet az Isten akarata, hogy valakihez ne jusson el az ő kegyelme? És persze próbálhatunk erre magyarázatokat keresni, és jó is, hogyha ezt tesszük, hiszen az Isten akarata, hogy minél inkább megértsük őt, már itt a földi életünkben, mindazt, amit ugye meg tudunk belőle érteni. Tehát fontos az, hogy amennyire tudjuk, azért próbáljuk megérteni, de egyszerre tudjuk a korlátainkat is, hogy vannak olyan dolgok, amiket viszont nem tudunk megérteni. És hogyha most ezt azért próbáljuk megérteni nagyjából, próbálunk magyarázatokat keresni, akkor azt azért meglátjuk, és fontos is, hogy ezt meglássuk, hogy ehhez a néphez bizony Isten már sokszor szólt eddig is. Küldte a prófétáit, azok hirdették az ő szavát, az ő megtérésre hívó szavát, a bűnbánatra hívó szavát, de nem hallgattak az emberek Istennek a szavára. És ezek után, a sok-sok esély után most már nem kapnak még egy újabb esélyt. Teljesen jogos tehát Isten cselekedete, hogy az ítéletet küldi a népére. De mi azért mégis lázadunk, hogy miért nem ad Isten még több kegyelmet, hiszen ő megteheti, ő mindenható, ő bármit megtehetne. Lázadunk, hogy miért nem ad Isten több kegyelmet, és mégis amikor Istennek szegezzük ezt a kérdést, akkor csak egy fájdalmas üresség a válasz. De nem így volt Ézsaiás esetében. Egészen döbbenetes az, amit Ézsaiás kérdez, vagy még pontosabban, amit Ézsaiás nem kérdez, azok után, hogy megkapta a szomorú feladatát Istentől. Mindössze ennyit kérdez ezek után Istentől, hogy meddig tart ez, Uram? Sehol egy miért, vagy sehol egy hogy tehetsz ilyet, sehol egy hogy adhatsz nekem ilyen kegyetlen feladatot, semmi ilyen kérdés nem hagyja el Ézsaiás száját. Egyszerűen csak azt kérdez, hogy meddig tart ez, Uram? De mi most azért tegyük fel a miért kérdést azzal kapcsolatban, hogy Ézsaiás miért nem kérdezett többet. És erre a kérdésre a választ a megelőző eseményekben, az előző versekben találjuk meg. Nézzük meg, hogy mi is történt Ézsaiással közvetlenül azelőtt, hogy megkapta a feladatát Istentől. Két nagyon fontos eseményt élt ő át. Az első az az, hogy meglátta a mindenható Isten dicsőségét, és a második pedig az, hogy Isten elvette az ő bűnét, megtisztította őt a bűneitől. És most nézzük meg, hogy ez a két esemény hogyan hatott Ézsaiásra. Először ugye az Isten dicsőségével foglalkozunk, Isten dicsőségének a látását, azt igénk első 5 verse írja le. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek Urát látták szemeim. Amikor Ézsaiás meglátja a mindenható Isten dicsőségét, akkor ugyanazt éli át, mint minden más ember, amikor szembesül valaki Isten dicsőségével. Azt éli át, hogy ő végtelenül kicsi a mindenható Istenhez képest. És nem csak, hogy kicsi, hanem ráadásul ellenséges is a mindenható Istennel szemben, mert ő bűnös ember. A bűnei miatt szemben áll a tökéletes és szent Istennel. és Ézsaiást ebben a pillanatban az utolsó porcikájáig átjárja a valódi Isten félelem. Ézsaiás rettegett Istentől, félt Istentől. És nem azért, mert Isten gonosz lenne, hanem éppen ellenkezőleg. Ézsaiás azért rettegett Istentől, mert Isten egyáltalán nem gonosz. Semmi rossz nincsen benne, és éppen ezért tökéletesen szemben áll vele, aki viszont egy bűnös ember. És ez az igazi Isten félelem. Amikor rettegünk Istentől, azért, mert ő végtelenül hatalmas, mindenható, és egyszerre jó és szent, tökéletes, bűntelen. Mi pedig kicsik és bűnösek vagyunk. És a bűneink miatt szemben állunk Istennel, a kicsiségünk miatt pedig semmi esélyünk mégsem vele szemben. És ma nagyon hiányzik a kereszténységünkből is a valódi Isten félelem. Azért, mert elhomályosodott a látásunk, nem látjuk azt, hogy kicsoda Isten, és hogy kik vagyunk mi. Amikor itt Ézsaiás kezdi azért kapizsgálni, hogy mi is a valóság, akkor olyan szintű Isten félelem hasít belé, hogy azt hiszi, hogy ott helyben el fog pusztulni, ott helyben meg fog halni. És ezek után azért már talán kicsit kevésbé csodálkozunk azon, hogy amikor Isten kiadja neki a feladatot, akkor ezek után ő már nem veszi a bátorságot, hogy kérdőre vonja Isten, megkérdőjelezze Istent, és megkérdezze tőle, hogy miért nem ad mondjuk még inkább, még több kegyelmet a népének. Ugye egyrészt azért, mert hát saját maga is meggyőződött, hogy az emberek nem érdemelnek mást, csak pusztulást. Még saját magára is azt mondta, hogy jaj, nekem elvesztem, bűnös ember vagyok. Hát még akkor az egész nép. Tehát egyrészt teljesen nyilvánvalóvá lett hirtelen számára, hogy az emberek csak pusztulást érdemelnek Istentől. Másrészt pedig, hát kicsoda ő, hogy egyáltalán megkérdezze a végtelen mindenható Istent, hogy mit, miért tesz. Így hát csak ennyit tudott kérdezni utána. Meddig tart ez, Uram? És mielőtt még tovább mennénk és megnéznénk, hogy mi történt ezek után, foglalkozzunk még egy kicsit Isten dicsőségével. Hiszen nagyon hangsúlyos ebben az igében, ahogyan szembesülhetünk mi is talán egy picit Isten dicsőségével. Így kezdődött a mai igénk. Uzziá király halála évében láttam az Urat, amint egy trónon ült. Uzziá király alatt a nép békességben és biztonságban élt, és a halálával egy bizonytalan időszak kezdődött, Asszíria fenyegetésével a háttérben. És akkor tájt, amikor meghalt a biztonságot, ugye megtestesítő király, Ézsaiás, akkor megláthatta a királyok királyát, az örökkévaló Istent, aki a mennyei trónon ül örökkön örökké, akinek a kezében van az egész világ, és aki teljhatalommal uralkodik az egész világ felett, mindörökké. És micsoda bátorítás és micsoda figyelmeztetés is ez egyben számunkra is. Hogy a földi uralkodók bármilyen nagynak és hatalmasnak látszanak is, mind-mind kivétel nélkül teljes mértékben Isten kezében vannak. Még a hatalmukat is Istentől kapják minden egyes pillanatban. És ráadásul ők csak ideig, óráig uralkodnak, aztán meghalnak és eltűnnek. Isten azonban örökkön örökké uralkodik változatlanul, a mennyei trónján ülve. És a többi vers is még Isten nagyságáról ír, hogy a templomot betöltötte Isten palástjának a szegélye. Jelképe ez annak, hogy még a legszentebb épület sem méltó arra, hogy Istennek helyet adjon. Nem fér el benne Isten dicsősége. Aztán a szeráfok Isten mellett. Ezek az egészen különleges angyalok, akiknek 6-6 szárnyuk van, és folyton dicsőítik Istent szünet nélkül. És nagyon érdekes az, hogy az Ézsaiás korabeli pogány népek is ábrázolták az ő kitalált isteneiket ilyen hasonló, szeráfokhoz hasonló lényekkel együtt, akik szintén ott voltak az ő pogány istenségük mellett. Igen, ám, de ezek a szeráfhoz hasonló lények, a szárnyaikat arra használták, hogy betakarják velük azt az istenséget, mint egy védelmezve ezt az istenséget. És a valóság ezzel szemben pedig éppen az, hogy Istennek semmilyen védelemre sincsen szüksége, ezek a szeráfok nemhogy védik Isten, hanem eltakarják magukat a szárnyaikkal, kettővel az arcukat, kettővel a lábukat, a testük nagy részét eltakarják, mert Isten dicsősége mellett még ők is annyira pici és szánalomra méltó lények, hogy csak így tudják egyáltalán elviselni a mindenható Isten dicsőségét, hogy betakarják magukat. És a szeráfok éneke is Isten dicsőségét zengi. Nagyon közismert ez a szeráfoknak ez az éneke, amit a harmadik versben olvasunk. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Háromszor mondják egymás után azt, hogy szent a seregek ura, és ennek több okát is láthatjuk. Egyrészt az, hogy a héber nyelvben ez a háromszori ismétlés, ez a felső fokot jelenti, tehát a szent, szent, szent az a, annak felel meg, hogy a legszentebb. Hogy Isten a legszentebb, és senki és semmi sem közelítheti meg az ő szentségét. De aztán annak is lehet ez a jele, hogy ezek a szeráfok ott, látva Isten dicsőségét és szentségét, annyira el vannak telve a mindenható Isten szentségének a dicsőségével, hogy nem tudnak mást mondani, csak mondják azt, hogy szent, 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 ismételgetik ezt, hogy valahogy megpróbálják kifejezni azt, ami belülről feszíti őket az Isten dicsőségét látva. Túl csordulnak az Isten szentsége csodálatával. És hát ne felejtkezzünk meg természetesen arról sem, amit a legegyértelműbb, hogy itt a Szent Háromság Isten minden személyére is külön vonatkoztathatják a Szentet. Ugye a Szent az Atya, Szent a Fiú, Szent a Lélek, a Szent Lélek Isten. Az egy Isten három személye. Ugye Szent, Szent, Szent. És úgy gondolom, hogy nem kell választanunk ezek közül az okok közül, hanem mindez egyszerre ott lehet a szeráfok énekében. Isten, a Szent Háromság egy Isten, végtelenül szent és hatalmas, annyira, hogy az ő dicsőség az egész földet betölti. És mi persze valamennyit láthatunk az Isten dicsőségéből, de szinte semmit nem látunk, hiszen egyrészt az egész teremtett világ a maga létezésével és szépségeivel az Isten dicsőségét hirdeti, de mégis az Isten valódi dicsőségéből szinte semmit nem érzékelünk. Ennek a földi világnak a minden számunkra érzékelhető dicsősége együttvéve is semmi a mindenható Isten dicsőségéhez képest. A bűneink miatt mi nem igazán látjuk, gyakorlatilag nem látjuk azt a dicsőséget, ami jelen van itt is, és betölti Isten dicsősége a földet, de ha meglátnánk, ha egy pillanatra is meglátnánk, akkor mi is azt hinnénk, hogy ott helyben vége az életünknek, meghalunk, mert a mindenható Istent látták a szemeink. Ugye ezt élte meg Ézsaiás is. Aztán végül nem halt meg, Isten megőrizte őt, fontos feladatot bízott rá. Ugye ez történt, ahelyett Ézsaiás, hogy meghalt volna. Ekkor oda ugye, mondta, hogy jaj, nekem elvesztem bűnbánatot, muszáj volt bűnbánatot tartani, a bűnvallást ennél. És ezek után, ekkor oda repült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Ugye azt, ami miatt Ézsaiás halált érdemelt volna, a bűnei miatt, azt Isten elvette tőle, hogy ott maradhasson még az ő jelenlétében, és Isten ereje megtisztította a bűneitől őt, és megtisztult így az ő szíve, minden Isten elleni lázadástól, hiszen a bűn maga az lázadás Isten ellen. Így hát ezek után nem csak, hogy nem merte megkérdőjelezni Isten akaratát, de nem is akarta. Megkapta ezt a feladatot majd, és nem akarta, nem is volt benne semmilyen vágy, hogy ő megkérdőjelezze azt, hogy Isten jól teszi-e azt, amit akar, amit tesz. Fel sem merült benne ilyen, hiszen minden bűn kitisztult a szívében, és csak annyit tudott tenni, hogy ott volt Isten, és csodálta őt. Tudta azt, hogyha Isten őre az ítélet hirdetését is bízza, akkor is azt az ő végtelen bölcsességével és jóságával teszi. Azt látjuk tehát Ézsaiásnál, hogy ő benne először megszületett az Isten félelem, aztán utána rögtön bűnvallást kellett tennie. Erre Isten válasza az volt, hogy megtisztította a bűneitől, megbocsátotta a bűneit, és ezek után, sőt ez által született meg aztán Ézsaiásban a teljes bizalom a mindenható Istenben. És ez a két dolog, az Isten félelem és az Istenben való bizalom csak ebben a sorrendben követheti egymást. Mert amíg nem féljük Istent, addig nem tudunk megbízni benne. Hiszen ahhoz, hogy igazán megbízzunk Istenben, ahhoz látnunk kell az ő hatalmát, hogy ő mindenható, ő mindent megtehet, és látnunk kell az ő szentségét, jóságát is, hogy ő jót tesz nekünk mindig. És ezután kérnünk kell a bűneink bocsánatát, hogy vegye el a lázadásunkat, az ellene való lázadásunkat és bizalmatlanságunkat a szívünkből, és ha ezt ő megteszi, akkor ugye így születik meg bennünk, így születhet meg bennünk az igazi Istenben való bizalom, ami már meg se kérdőjelezi azt, hogy Isten mit, miért tesz, hanem rábízza magát Istenre. És hát Isten mindezt azért tette Ézsaiással, mert feladatot akart rábízni, amire immár Ézsaiás önként jelentkezett. Ugye kit küldjek el, és azt mondta Ézsaiás már minden egyéb győzködés nélkül, hogy itt vagyok, engem küldj. Megtisztult a szíve, már csak Isten akaratát kívánta, és azonnal szolgálatra jelentkezett. És ez a feladat aztán, hát Isten ítéletének a hirdetése lett, ezt bízta rá Isten, de még ebben is megláthatjuk aztán Isten kegyelmét, hogy nem mindenki pusztul el, aki megérdemelni a pusztulást, hanem lesznek, akik megmenekülnek. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri, ahogy a csernek vagy a tölgynek a kivágás után lelegelik az új hajtásait. De egy ilyen hajtás végül szent maggá válik. Isten kegyelmét még az ő ítéletében is megláthatjuk. Ma a Szent Háromság ünnepén Isten azt akarja a szívünkre helyezni, hogy vegyük komolyan az ő szentségét és a mi bűnösségünket. Hogy lássuk meg, hogy mennyire Isten irgalmára szorulunk, és hogy nincs jogunk semmit sem számon kérni rajta. Dicsőítsük Istent azért, hogy minden lázadásunk ellenére ő mégis kegyelmes, irgalmas Isten, és annyira szeret minket, hogy az ő egyszülött fiát is feláldozta értünk, hogy mi örökké élhessünk, hogy elvehesse tőlünk a bűneinket. Az a parázs, amit ez a szeráf levet az oltárról, azt ő Jézus áldozatának az oltáráról vette le. Hiszen egyetlen áldozat volt az, ami valóban képes bűnöket elvenni, az az Isten fiának, az értünk vállalt saját önfeláldozása. Minden ószövetségi áldozat csak jelképe volt ennek az egyetlen tökéletes áldozatnak, hogy az Isten fia magára vette a bűneinket, hogy nekünk bűnbocsánatot adhasson. Szent Háromság ünnepén dicsőítjük a mindenható Isten, hogy bár az ő kemény ítéleteit sem tudjuk mindig megérteni, de még kevésbé érthetjük meg azt a hatalmas kegyelmet, amire az irántunk való szeretete indította értünk, hogy a saját egyszülött fiát is feláldozta értünk, hogy nekünk örök életet adhasson. Amen. Imádkozzunk. Szent Háromság egy Isten, hálát adunk neked a te csodálatosságodért, hogy annyira csodálatos vagy, és annyira dicsőséges vagy, hogy ezt fel se tudjuk fogni. Ha csak egy picit szembesülnénk azzal, hogy ki vagy te, ott helyben elpusztulnánk. De te olyan kegyelmes vagy, hogy megőrzöl bennünket, hogy hívsz minket, hogy letegyük eléd a bűneinket, hogy megtisztíthass minket azoktól, és hogy igazán eltöltse a szívünket a valódi Istenfélelem és a valódi szeretet irántad. Hogy csodálhassunk és dicsőíthessünk téged. És Urunk, megvalljuk azt, hogy annyiszor lázadunk ellened, hogy annyiszor nem értjük a te akaratodat, és azt hiszük, hogy mi jobban tudjuk, hogy mi lenne a helyes. Arra kérünk, Urunk, hogy először a lázadásunkat is őszintén hadd tárjuk fel előtted, és aztán te formálj minket úgy, hogy békességet találjunk te benned, a te végtelen irgalmadban és kegyelmedben. Amen.